Első fejezet. A tábori pap hátra hőkölt, amikor meglátta a halálra ítéltet néhány perccel a kivégzés előtt a katonai ügyészség fogházának egyik cellájában. Ilyent még nem látott a világ. Ott ül a halálra ítélt talpik frakban. Kissé részeg is. Ezen felül egy fehér virágot hord a gombjukában, és vastag havanna szivart füsttől, miközben bóbiskoló szemmel fütyűrészik. Ez egy furcsa halálra ítélt. Délután például kisétált a városba, gőzfürdőbe ment, ahol fürdött. Később egy jópolgári kávéházban neguzsonnázott, aztán elolvasta a lapokat, estig römit játszott, és mert a kivégzéséig még néhány órányi ideje volt, elnézett az Ambassadeur néven közismert előkelő mulatóba. A halálra ítélt itt 8 fogásos vacsorát evett, és melléje Ibéria vérsmaragd színű súlyos borai közül választott egy palackot, abból a történeti múltnak megfelelő évjáratból, amely talán az inkvizíció menekülő eretnekeivel érkezett Afrikába. Mivel a halálra ítéltek, különösen a kivégzést megelőző napon nem kapnak eltávozásra engedélyt, hogy römit játszanak és felkeressék valamelyik jó hírű mulatót, tehát úgy érzem, hogy az eset magyarázatra szorul. Az esemény elsősorban Ozié Vicomte felületességére vezethető vissza, aki fiatalkora ellenére a titkos szolgálathoz beosztott hadnagy volt. A halálra ítélt Henri Fécamp kivégzése előtti napon Poncé ezredes magához kérette a Vicomte-ot. Ön megbízást kap, hogy Fécampot, mint egy kémszervezet tagja, látszólag elszöktesse. Hitesse el, hogy osztozni akar vele az eldugott irattáska árában. Ugyanis ez az ember igen fontos iratokat elrejtett. Azt hiszem, ismeri az esetét. Hogy nem? Fékom megölt egy századost, és a sofőrjét, elrabolta a táskájukat, és nem tudják, hol dugta el. Nos, ha a Fékompot agyonlövik, akkor nem tudjuk meg soha, hogy a táskát hová rejtette. Fontos hát, hogy kivégzése előtt még egy kísérletet tegyünk. Ön majd, mint kém, látszólag elszökteti. Értem, mon colonel. Az ezredes elmagyarázta a gondosan elkészített tervet. A titkosszolgálatnak igazán nem túlságosan nehéz feladat egy fogoly elszöktetése a katonai fogházból. Másnap az ezredes bevezetett Fécamp cellájába egy polgári ruhás egyént. A polgári ruhás egyén Ozié Vicomte a szolgálat tisztje volt. Ez az úr ügyvéd, mondta Poncé. Párizsban élő nagybátyja Henri Fécamp kérvényére engedélyeztük, hogy a család nevében feljegyezze az ön végső rendelkezéseit vagyontárgyairól, ha bír ilyenekkel. Köszönöm, ezredes úr, felelte a 63-as. Az ezredes elment.
Hát kérem, kezdte a látogató, én egy üzleti ügyben jövök. Megbízom Európa első hírszerzője, pénzünk összeköttetésünk szinte korlátlan.
Igazán?
Szavamra. Közlöm önnel, hogy kegyelmi kérvényét elutasították. Ezt holnap kihirdetik maga előtt, és holnap után.
Főbelőnek nem is vártam mást, felelte Fécamp, és megállapította, hogy az ügyvéd fehér kesztyűjén a jobbon, amelyik az aktatáskán hever, fekete csík vonul a belső oldalán, a tenyér részen. Ez a kard markolatától van. A titkos szolgálat tisztje elfelejtett civil kesztyűt beszerezni. Most már a fogó is tudta, hogy ez, aki szemben ül vele, nem hírszerző, hanem a szolgálat embere.
Ha ön megígéri, hogy az ellopott iratok vételárát 50%-ban elfelezi, akkor én megmentem.
Ez nem valami ügyes tiszt, gondolta Fécamp. Nyomban tudta, hogy ha szökése után a táskát kiszolgáltatja, akkor azonnal elfogják és főbelövik. Ami így is megtörténik.
Hogyan?
Kérdezte látszólag kíváncsian.
Amikor felvezetik, hogy az elnök határozatát kiirdessék, az emeleti folyosón, ahol a lépcsőház előtt fordul, füstbombát dobunk el. Maga ugorjon be a 171-es tárgyalóba. Embereim ott kibontották a falat az iratszekrény mögött, és a résen keresztül egy kis udvarra ér. Itt várom én.
Fécamp gondolkozott.
50% sok. Mi marad nekem az árból?
Hát... legyen 30.
Hát jó. Másnap délelőtt minden előírásszerűen történt. Fekampot felvezették a tárgyalóba, ahol egy hadbíró kihirdette a köztársaság elnökének elutasító határozatát.
Megértette, amit olvastam? Si, monsieur général, felelte katonásan.
Elvezették. A többi más simán ment. Forduló, füstbomba, tárgyaló, kisudvar. A kisudvarban két ember várt rá, és a csatornán át valahol a villanegyednél feljöttek vele az úttestre.
Szabad volt.
És nagy, csukott autóba ültek. Úriasan berendezett villába vezették, ahol az ügyvéd várta.
Nos, intézkedjék, mondta hűvösen. Korlátlan eszközökkel rendelkezünk.
Nagyon helyes.
Elsősorban mi a teendő? Polgári ruhára van szükségem, találkoznom kell valakivel.
Délután Fécamp a Regent kávéházban uzsonnázott, elolvasta a lapokat, és ebben azt sem zavarta, hogy előzőleg parókát és bajuszt tettek rá. Mintha attól tartanának, hogy üldözik a szökött foglyot. Távolabb ült az ügyvéd. A ház körül minden lépésre polgári ruhás rendőrök cirkáltak. Két órakor az elítélt, akinek bőven adtak pénzt, amennyit csak kért, ellátta magát Lucky Strike cigarettákkal, és Maraschino likőrt ivott. Később a pincér odalépett hozzá, és azt mondta. Van itt egy vendég, aki szeretne römizni. Ha ön is játszana, monsieur,
de mennyire játszanék?
Megvan,
gondolta Ozié Vicomte, az ügyvéd.
Megvan, gondolta a ház előtt sétálgató néhány szakasz detektív. Ez volt a jel, römizni hívják, és játék örve alatt beszélnek.
Fekampot egy vöröshajú, pápa szemes gyorsfényképészhez vezették, bizonyos Egon Jörgenshez, aki Svédországból származott.
Nevem Egon Jörgens, 10 lapos römit szeretnék játszani. 3-mal kopogunk.
A takarítónő, aki ha nem járt női ruhában, akkor főfelügyelő volt a kapitányságon, erejtélyes szavaknak nagy jelentőséget tulajdonított. Minden esetre továbbra is a közelben sepergetett.
A lap? Kérdezte a vörös fényképész, amikor már játszottak.
Ahogy parancsolja. Fekamnak jó lapja volt.
Nem játszom túl magasan, kicsi a jövedelmem, csak keveset veszíthetek.
Nekem sincs sok vesztenivalóm, felelte Fekam, és látta, hogy römi, de miért ne kapjon némi állami segélyt a fényképész?
Eldobott egy jó lapot.
Römi vagyok, szólt igen izgatottan Jörgens. Érdekes. Két Zsoli ellen.
Érdekes.
Este 7-ig játszottak. Közben a főfelügyelő 5-ször telefonált felettesének. 4 órakor megjött a kapitányságra a sürgős válasz Stockholmból. Egon Jörgenst 20 év előtt bigámiáért körözték, ugye elévült, anyja neve Marie Jörgens. A vörös fényképésznek kipirult az arca. Zilált hajjal és félrecsúszott nyakkendővel játszott, lihegve, izgatottan. Folyton nyert. Fekan 100 éves olasz vermutot ivott, és veszített. Este 7 órára járt.
Uram, most mennem kell, szólt Fekam. Dupla vagy semmi? 300 frankot veszítek.
Egy játszma. 600 frank van. Nagy szó, ha valaki fényképész, de a pasas nem tud játszani,
gondolta Jörgens, és vörös kuszált haját rendezgette.
Hát jó.
Fekamnak ritka szerencsés lapja volt, kiosztáskor nyert, csak le kellett teríteni. Azonban ő lassan eldobálta a legjobb kártyáit. A fényképész kigombolta a galériát. Közben a szemüvege eltűnt, és nem találta. Időnként felkavarta a kávéját egy kiflivel, de nem ivott és nem evett, majd a kiflit a felső zsebében helyezte el, a töltőtoll a szomszédságában. A cipőjébe morzsa hullhatott fentről, mert fájt a lába, szúrta valami, de nem bánta.
Most! Römi!
Kiáltotta rekedten, és feldöntötte a kávét. Uram, nyert, szólt Fekan, és átadta a 300 frankot. A vörös fényképész fixírsótól sárgult ujjai remegtek, amikor elvette, de mosolygott, erőltetett tréfával. Kivégeztem magát.
Igen, ilyesmiben is jó egy kis tréning.
Oda ment az ügyvédhez, és a fülébe súgta.
Mehetünk.
Hová?
Kérdezte türelmetlenül. Este a Planéta étteremben lesz az, akit ide vártam, ott kell találkoznunk. Elsősorban elmentek frakkot szerezni. A vörös fényképész ez alatt hozzálátott, hogy a cipőjét lehúzza, mert nagyon fájt a lába, de ebben megakadályozták.
Azonnal kövessen, mondta erélyesen a takarítónő, és egy revolvert fogott rá.
mire felocsúdott, a főpincér megbirincselte, és vitték. A katonai ügyességen őrizetbe vették. A zárkában először sírt, később elájult, végül levette a cipőjét, és ekkor kiderült, hogy a törött szemüvegén tiport eddig az üvegszilánkok összevagdalták a lábát. Közben Fécamp végig szívta a szivart. Körülnézett a vidámon zsongó ambassadeur mulatóban, aztán ásított és megnézte az óráját. 4:30 volt. Sietve felállt és odament Ozijéhez.
Uram, hajnali 4:30.
Igen? Kérdezte a civilnek átszázott tiszt. Hol késik az ön embere?
Nem tudom, de 5 órakor kezdődik a kivégzésem, és nem szeretném, ha elkésnék.
Nagyot szippantott a szivarjából. Aztán odaintette a pincért.
Menjen le a kapuba, szólítsa meg a legelső járókelőt, és közölje a felügyelő úrral, hogy az autó álljon elő.
Álmos vagyok. Itt az idő, hogy örök nyugalomra térjek, ez a magáé, fiam. És odadobta a zsebóráját. 2 perc múlva egy üveg pezsgővel és egy doboz havanna szivarral felszerelve robogott a rabautón a katonai fogház felé. Halkan dúdolt.
Virrad, és ide hallatszik egy hajó tülök búgása. Csörgő bakancs léptek közelednek egyforma ütemmel. Klip, klap, klip, klap. Jönnek. Az elítélt feláll, lehúzza ráncolódó mellényét, és megigazítja a fehér nyakkendő csokrot. A feje szórakozottan fordul, mintha tükröt keresne a cellában. Ezen mosolyog. Klap. A cella előtt ledobban az eszkort utolsó lépése. Nyílik az ajtó, és belép egy főhadnagy. Exekúcióhoz! En avant! A frakkos egy nagy lépéssel az őrjárat közepére áll. Elindulnak. Klip, klap, klip, klap. Krémszínű derengés terjed lassan a nap érkezését jelentve, és egy lélekharang szomorú csiringelése muzsikál. Mennek. Klip, klap, klip, klap. A boltozatos folyosó homályából a forduló végén egy ajtó bukkan elő, mintha képkeret lenne. Mögötte, az első napsugarak kévéjében fekete asztalnál komoly tisztek ülnek, mozdulatlanul várakozva a fegyház udvarán. A lélek harangszó.